Kedves hallgatóink, a Báb Színház vidékére látogatunk, és itt van a vonalban Hoffer Károly, aki nem csak báb színész, de látványtervező is, sőt, hát kiváló zeneszerző. Szia, Karcsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Az előny, hogyha egy ilyen, hát azt kell, hogy mondjam, hogy különleges szakmában, mint a bábszínészet, valaki ennyire több tantárgyas?
Hát azt nem tudom, illetve azt gondolom, hogy természetesen mindenképp, de hogy mennyiben előny, kicsit azt gondolom, hogy ugye én színművészként végeztem, és aztán később átültem a sötét oldalra tervezőnek és rendezőnek, leginkább tervezőnek, és azt gondolom, hogy azért is, mert alapvetően annyira nem szerettem volna elengedni egyetlen egy művészeti ágat sem, amit integrál a műfajunk, hogy így komplexitásába szerettem volna vizsgálni, hogy mi történik a színpadon, mert egy bábszínházi előadás nekem mindig egy ilyen mini univerzum, amiben tulajdonképpen nem csak a díszletek, meg a kellékek, de maguk a szereplők is képzőművészeti alkotások. És hát ebbe az kis univerzumba tulajdonképpen a rendező és a tervező hoz bizonyos szabályszerűségeket, amelyek mentén működtetjük a határtalan fantáziát, ami persze néha anyagi korlátokba ütközik, vagy a fizika korlátaiba ütközik, de ettől gyönyörű. Szóval, hogy azt gondolom, hogy fontos persze, hogy az ember sok területét lássa, értse.
Igazából a kérdésem arra vonatkozott volna, hogy hát nem övezi ezt egyfajta bizalmatlanság. Tudod, hogyha valaki ilyen reneszánsz ember, és mindenhez ért, akkor biztos semmihez nem ért, de azt gondolom, hogy ennél összetartóbb az a közeg, meg annál kisebb, mint amiben vagy. Tehát azért az hamar kiderülne.
Nagyon-nagyon szerencsés ember vagyok több szempontból is. Azért, mert egyrészt azt gondolom, hogy kevesek kiváltsága, hogy azzal foglalkozhat, ami igazán a szerelem.
Ez így van.
És a másik óriási kiváltság talán az, hogy természetesen vannak kötelezettségeink, mint egy költségvetés például, vagy felelősséggel tartozunk, mint azért, ami a színpadon történik, de azért mégiscsak a játék az valahogy szervesen az életünk részét képezi itt a bábszínházban is. Ez óriási dolog. Hogy ez mennyiben szétforgácsoló, hogy az ember sokféle dologgal is szeretne foglalkozni, hát igyekszem valahogy okosan beépíteni mindent, és újra és újra megtanulni mindent, vagy a kísérletezések kapcsán újra tanulni mindent.
A felsorolt funkciókból, vagy hivatásokból, hogyha úgy tetszik, azt gondolom, hogy a legizgalmasabb és a legmisztikusabb az a bábtervező, mert a látványtervezőről szerintem mindenki úgy nagyjából tudja, hogy micsoda, a bábszínészről is, de az, hogy bábtervező, az ugye, hát beindítja az ember fantáziáját, és nyilván magának a bábtervezőnek is nagyon nagy fantáziára van szüksége. El tudom képzelni, hogy nagyon sok rajz, nagyon sok skic, és aztán a végén elkezd ugye 3D-be is formálódni a dolog, de gondolom, ez nem az jelenti, hogy te magad is készíted el, vagy néha talán igen?
Nem. Van egy fantasztikus műhelyes csapatunk, jelesül összesen 9 fő, mert hogy 3-3 fő tartozik egy-egy tárhoz. Ugye van egy szobrászfestő műhelyünk, egy mechanikai műhelyünk és egy bábkészítő műhelyünk, és ezek a csoda emberek a maguk kreativitásával, ötleteivel elképesztően sokat segítenek szakmai munkában. A tervezés kapcsán ugye körülbelül másfél éve kezdtem el a Képzőművészeti Egyetemen a látványtervező tanszéken tanítani bábtervezést, és a hallgatóknak is mindig azt szoktam mondani, hogy 3 nagyon-nagyon fontos szempont van egy báb kialakításánál. Az egyik az, hogy a valóság jellésűrített verziója a báb, egy megkövesült mimikával rendelkező képzőművészeti alkotás, amelynek az elsődleges kommunikációs eszköze az a mozgás. Tehát, hogy egy jó bábtervező az valójában mozdulattervező, vagy mozgástervező. És van egy esztétikuma a figurának, ami lehet akár a legvisszataszítóbb és legborzasztóbb is, attól függően, hogy a drámai hatást hogy szeretnénk elérni. És hát a harmadik része az egyértelműen a funkció, amiről az előbb is beszéltem, hogy ez egy jól működő képzőművészeti alkotás kell, hogy legyen, hiszen a bábszínész ideig, óráig kölcsön adja a saját idejét, a saját gondolatait ennek a figurának, és ő akkor lelkesül igazán, amikor megmozdul a színpadon, akkor nyeri el az igazi értelmét.
Hát igen, ugye képzőművészeti alkotás így fogalmaztál, és aki látott már közelről bábot, az azt gondolom, hogy ezt meg is erősítheti, mármint olyan bábot, amikkel mondjuk például a bábszínházban lehet találkozni, de hogy viszonylag ritkán vannak báb kiállítások. Szerintem jelmezeket gyakrabban mutatnak be így magukba, és talán ennek az az oka, hogy a báb az halott, hogyha hogyha nincs benne a kezed, hogyha nem mozdítod meg. Sőt, azt hiszem, hogy talán félelmetes is. Gyerekeknek mindenképpen félelmetesebb látni egy lógó bábot, vagy egy élettelen bábot, mint egy mozgót a színpadon. És valószínűleg, hát nyilván a szakmának vannak ilyen bemutatói, de ugye a nagy közösség számára nem nagyon rendeznek ilyeneket.
Hát most nekem pont volt szerencsém tárlatot vezetni, ugye a Vigadóban volt egy kiállítás az Astra Báb együttes bábjaiból, és egészen csodálatos.
Igen, valóban, én azt láttam is, ez nagyon izgalmas volt.
Igen.
De ott is inkább a korszakot mutatták be, és az egésznek igen, a történetét.
Igen, de képzőművészetileg azért is volt nagyon-nagyon izgalmas, mert hát egyrészt ugye az ember szakmai szemmel kutatja, vizsgálja azokat a mechanikai, ízületi megoldásokat, amivel ők dolgoztak. Másrészt képzőművészetileg nagyon szépek azok az apró részletek, ahogyan a korábbi bábtervezők dolgoztak, ahogyan odafigyeltek az öltésre, vagy az anyaghasználatra, aha, vagy arra, hogy mit, hogy hangsúlyoznak.
De ezt már inkább a szakma látja, azért legyünk őszintén. Tehát
igyekeztem láttatni az akkori nézőkkel a tárlatvezetésen. Szóval, hogy szerintem ez nagyon fontos, és sosem számszerűsítettük egész pontosan, de megközelítőleg olyan 22 ezer bábban pillanatnyilag a Bábszínház archívumában, ami nagyon-nagyon-nagyon arra várna, hogy egy méltó kiállításon egyszer majd valahol, akár egy állandón megmutatkozhasson, és hát szebbnél szebb figurák.
Fú, az csodálatos lenne, és nyilván ezt úgy is kéne csinálni, hogy be kéne világítani őket egyenként, tehát tényleg akkor élnek ezek, vagy mozdulnak meg, vagy akkor vannak a saját közegükben, hogyha megkapnak egy kis részletet is, hát a fényből, meg a díszletből. Na jó, ne álmodozzunk, illetve álmodozzunk egy kicsit másról, mert hogyha jól tudom, neked oroszlán részed van a Pergüntben, ami talán a harmadik munkátok, közös munkátok Szikszai Rémusszal.
Bizony, hát ez egy szép nagy munka.
Ugye, bocsánat, a Vihar volt az első, ami szintén nem volt kicsi.
Igen, Shakespeare Viharja volt
igen,
az első.
Akkor jött a Dekameron.
Már a Vihar előtt is dolgoztunk Rémusszal, mert akkor én már kaptam felkérést tőle, hogy a Radnóti Színházba a Párna emberbe is dolgozzunk közösen. Aha. Tehát, hogy akkor már nem volt teljesen friss ez a kapcsolat, de a Budapest Bábszínházban Shakespeare Viharja volt az első, amiben együtt dolgoztunk. Azt követően a Dekameron 2023, és most ugyanazzal az alkotócsapattal, Zöldi Zégergely díszlettervezővel, Szelei Monika jelmeztervezővel, Varga Vince mozgóképtervezővel és Szondi György fénytervezővel közösen elmondjuk így öten a vizualitását ennek az előadásnak.
Hogy kezdődik egy ilyen munka? Nyilván először megvan a könyv, tehát nyilván az eredeti Pergüntből, az Ibsen darabból csináltok valamit, ami azért gondolom, hogy más, mint amit úgy általában lehet látni, vagy amivel általában az ember találkozik, vagy akár zenében találkozik. Szóval, hogy megvan a könyv, és akkor elkezdtek skiccelni, elkezdtek jelenetekbe gondolkozni, figurákban, szereplőkben, bábokban?
Nagyon érdekes, mert elég régen kezdtük a Pergüntnek az előkészítését, de ugye a Bábszínházban mindig nagyon korán kell elindítani egy darabnak a tervezését, hiszen addig, míg az olvasó próbáig eljutunk, addigra jobb esetben már bizonyos figurák kézbe adhatóak kell, hogy legyenek. És ahhoz viszont előgyártani kell a műhelyekkel, előtte pedig tervelfogadásnak kell lenni, szóval, hogy még azelőtt indul a tervezés, és most szerencsés helyzetben vagyunk, mert ugye az előadás dramaturgia Gimesi Dóra, akivel Rémusz nagyon-nagyon sokat dolgozott ezen a példányon, hogy kidomborítsák azokat a fontos pontokat, vagy letegyék azokat a hangsúlyokat, ami Rémusznak rendezőileg fontos volt. Szóval, hogy vele közösen és a tervező asztalokkal közösen nagyon korán kezdtük el a munkát. Az első pont, ez egy jó nagy birkózás volt. Birkózás az anyaggal alapvetően, mert meglehetősen rétegzett, és birkózás talán azzal is, hogy milyen fényterésben látunk mi bizonyos jeleneteket, vagy hogy mit gondolunk erről. Akár képzőművészetileg, akár bábos szempontból, mi az, amiben a legszebben, legpontosabban lehet sűríteni annak a gondolatát, amit a darab képvisel, illetve a darabon keresztül Szikszai Rémusz. És hát van egy másik nagyon-nagyon fontos szempont is a művészeti mellett, hogy természetesen ezt az óriás lélegzetvételű darabot valahogy úgy kellett bábos vonalak mentén végig gondolni, hogy ez akár legyártható is legyen ennyi idő alatt.
Mert természetesen
ennek akár egy 120 bábból álló készlete is lehetne, természetesen nem lesz ennyi, mert számoltunk azzal is, hogy mennyi időnk van ennek a gyártására, de azt gondolom, hogy nagyon fontos és szép pillanatokat emeltünk ki bábos szempontból is.
Harcsik, elszállt az időnk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hoffer Károly
bábtervezővel, látványtervezővel, nagyon nagyon
bábszínésszel
beszélgettem. És hát találkozzunk a Bábszínházban.
Így legyen. Karcsi, nagyon szépen köszönöm, és jó munkát neked. Szervusz.
Minden jót. Szia.